Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét olvassuk Mózes első könyvének 6. részéből. Mózes első könyvének 6. részében így szól hozzánk Isten írott igéje. Lőn pedig, hogy az emberek sokasodni kezdének a föld színén, és leányaik születének. És látták az Istenek fiai az emberek leányait, hogy szépek azok, és vevének maguknak feleségeket, mind azok közül, kiket megkedveltek vala. És mondta az Úr, ne maradjon az én lelkem örökké az emberben, mivel hogy ő test, legyen életének ideje 120 esztendő. Az óriások voltak a földön abban az időben, sőt még azután is, mikor az Isten fiai bemenének az emberek leányaihoz, és azok gyermekeket szültek nekik. Ezek a ma hatalmasok, kik elejétől fogva hírneves emberek voltak. És látta az Úr, hogy megsokasult az ember gonoszsága a földön, és hogy szíve gondolatának minden alkotása szüntelen csak gonosz. Megbánta azért az Úr, hogy teremtette az embert a földön, és bánkódék az ő szívében, és mondta az Úr, eltörlöm az embert, akit teremtettem a földnek színéről, az embert, a barmot, a csúszómászó állatokat és az ég madarait, mert bánom, hogy azokat teremtettem. De Noé kegyelmet talált az Úr előtt. Noénak pedig ez a története. Noé igaz, tökéletes férfiú volt a vele egykorúak közt. Istennel járt vala Noé. És nemzett Noé 3 fiat, Sémet, Kámot és Jáfetet. A föld pedig romlott volt Isten előtt, és megtelt a föld erőszakoskodással. Tekinte azért Isten a földre, és ímé megvan romolva, mert minden test megrontotta vala útját a földön. Mondta azért Isten Noénak, minden testnek vége elérkezett előttem, mivel a föld erőszakoskodással telt meg általuk, íme elvesztem őket a földdel egybe. Csinálj magadnak bárkát góferfából, rekesztékeket csinálj a bárkában, és szurkozd meg belül és kívül szurokkal. Eképpen csinált pedig azt, a bárka hossza 300 sing legyen, szélessége 50 sing, magassága 30 sing. Ablakot csinálj a bárkán, és egy singnyire hagyd azt felülről. A bárka ajtaját pedig oldalt csináld, alsó, közép és harmad padlásúvá csináld azt. Én pedig íme özönvizet hozok a földre, hogy elveszessek minden testet, melyben élő lélek van az ég alatt, valami a földön van, elvész. De te veled szövetséget kötök, és bemégy a bárkába te és a te fiaid, feleséged és a te fiaidnak feleségei te veled. És minden élőből, s minden testből, mindenből kettőt-kettőt vígy be a bárkába, hogy veled együtt életbe maradjanak, hímek és nőstények legyenek. A madarak közül az ő nemük szerint, a barmok közül az ő nemük szerint, és a földnek minden csúszómászó állatjai közül az ő nemük szerint, mindenből kettő-kettő menjen be hozzád, hogy életbe maradjanak. Te pedig szerez magadnak mindenféle eledelt, mely megehető, és takarítsd be magadhoz, hogy neked is, azoknak is legyen eledelül. És úgy cselekedék Noé, amint parancsolta vala néki Isten, mindent aképpen cselekedék. Isten áldja meg az ő igéjét és ennek magyarázatát, most jöjjetek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, az Úr Jézus Krisztus által, köszönjük te néked a mai vasárnapunkat, köszönjük, hogy elcsendesedhetünk színed előtt, és imádhatunk téged, a teremtetlen szépséget, a csodálatost. Köszönjük néked, hogy minden alkotásod tökéletes, köszönjük néked leginkább a megváltást, a Golgota keresztjét, köszönjük néked, hogy ott fiad elvette bűneink büntetését, és kiengesztel téged irántunk, és azóta te szeretettel fordulsz minden egyes ember felé, nem azért, mert megérdemli, hanem mert Krisztus a vérét, az életét adta érte. Köszönjük te néked, hogy most is kegyelemmel fordulsz hozzánk, és így kérünk is, hogy fordulj hozzánk kegyelmesen, és szólj hozzánk. Kegyelem az, ha megszólalsz, kegyelem az, ha tanítasz minket, kegyelem az, hogyha hittel fogadhatjuk el az ígédet, kegyelem, hogyha megváltoztatod a gondolkodásunkat, az életvitelünket, magatartásunkat. Kegyelem, hogyha a hétköznapjainkban is téged tudnánk dicsőíteni, és téged tudunk magasztalni szavainkkal, tetteinkkel, egész valónkkal. Segíts most bennünket, Urunk, adj most jó előmenetelt. Kérünk téged, hogy áld meg együttlétünket nagy nevedért. Amen. Kedves testvérek, énekeljük ige hirdetés előtt a 234. énekünknek a második versét. A 234. énekünk második verse így kezdődik: Jer világosság, ragyogj fel nekünk, hogy csak Krisztus légyen mesterünk. Istentiszteletünk alapigéjét Mózes első könyvének 9. részéből olvassuk. Mózes első könyve 9. részéből a 8. verstől a 17. versig. Leülve figyelemmel hallgassátok meg Isten írott igéit. És szól az Isten Noénak, és vele az ő fiainak, mondván: Én pedig íme szövetséget szerzek ti veletek, és a ti magvatokkal ti utánatok, és minden élő állattal, mely veletek van, madárral, barommal, minden mezei vaddal, mely veletek van. Mindattól kezdve, ami a bárkából kijött, a földnek minden vadjáig, szövetséget kötök ti veletek, hogy soha ezután el nem vész özönvíz miatt minden test, és soha nem lesz többé özönvíz a földnek elvesztésére. És mondta az Isten: Ez a jele a szövetségnek, melyet én örök időkre szerzek köztem és ti köztetek, és minden élő lény között, mely ti veletek van, az én ívemet helyezem a felhőkbe, és ez lesz jele a szövetségnek közöttem és a föld között. És lészen, hogy mikor felhővel borítom be a földet, meglátszik az ív a felhőben, és megemlékezem az én szövetségemről, mely van én köztem és ti köztetek, és minden testből való élő állat közt, és nem lesz többé a víz özönné minden testnek elvesztésére. Azért legyen tehát az ív a felhőben, hogy lássam azt, és megemlékezzem az örökké való szövetségről Isten közt, és minden testből való élő állat közt, mely a földön van. És mondta Isten Noénak: Ez a ma szövetség jele, melyet szerzettem én köztem, és minden test közt, mely a földön van. Kedves testvéreim, a napokban olvastam a Szegedi Hírek között, hogy városunkban április 4-én egyenesen hagyományteremtő szándékkal Szivárvány Hét vette kezdetét. A megnyitón a szervezők szivárványos matricával látták el bizonyos közösségi terek bejáratát, azt jelezve ezzel, hogy ott biztonságos térben lehetnek leszbikus, meleg, biszexuális, transznemű, queer és interszex meggyőződésű és életgyakorlatú emberek. Nem éri őket hátrányos megkülönböztetés. Egy hétre szivárványba borul Szeged, ez volt a cikk címe. Ahogy egy dolgon töprengtem, eszembe jutott, hogy ha már szivárványos hét, akkor legyen szivárványos hét, foglalkozzunk egy kicsit ezzel a jelenséggel a Biblia alapján. Mert városunk jeles polgárai, akik szivárványba borítani kívánták Szegedet, erről, mármint hogy a Biblia erről való mondani valójáról, nem emlékeztek meg a hét kezdetén, úgy tudom a hét során sem. Nekünk most jusson eszünkbe először is a szivárvány bibliai jelentése. Isten az ősi időkben, hogy olvastuk, látva a földön élő emberiség tőle való elszakadását, vele való szembefordulását, és abból eredően a kultúrájának a totális megromlását, amit így fejez ki, hogy a Föld erőszakoskodással telt meg, globális ítélettel sújtotta a Földet, a vízözön ítéletével. Ezt egyedül Noé és családja, illetve a bárkába vitt szárazföldi állatok élték át. Mikor véget ért az igazságos Isten ítélet, a vizek megfogyatkoztak a Földről, a bárka megfeneklett, kiszálltak belőle a túlélők, és Noé legelső cselekedete az volt, hogy oltárt épített, és az Isten által tisztának minősített jószágokból áldozatot mutatott be Istennek. Isten erre azzal válaszolt, hogy megáldotta Noét és családját. Ugyanazon áldással, mint amiben Ádámot és Évát is részesítette, szaporodjatok és sokasodjatok, töltsétek be a Földet. Rájuk bízta a Föld újra benépesítését, ráadásul engedélyt adott nekik az állati hús és a növények evésére, csak azt kikötve, hogy az állati vért ne egyék meg. Illetve védelmébe vette Isten az emberi életet is, mondván, hogy az ember az ő képmása, és csak ő rendelkezhet felette. És még egyszer nyomatékosan megismételte Ádámnak és Évának már adott, Noénak is már egyszer adott, most megint megismétli, szaporodjatok és sokasodjatok. Így indultak el, Isten tisztelve, az ő áldásával, a Föld újbóli belakásának a nagy útjára. De történt még valami, ahogy olvassuk az ígét, feltűnik, hogy Isten, ahogy előre jelezte, megvalósítja, szövetséget köt. Szövetséget köt, egyoldalú módon, teljesen kegyelemből szövetséget köt Noéval, családjával, sőt, az egész szárazföldi élőlény kompániával, és meghatározza azt, hogy ez a szövetség örök időkre szól, megemlékezem az örökké való szövetségről, ahogy olvassuk, és ez alatt azt kell értenem, amit olvasunk a 8. részben, hogy amíg csak Föld lesz, amíg csak ez a Föld lesz, addig ez a szövetség érvénybe lesz. És rögzítette Isten azt is, hogy a szövetségben ő mit vállal magára. Azt mondja, soha ezután nem vészel özönvíz miatt minden test, soha nem lesz özönvíz a Földnek elvesztésére. Tehát megígérte egyfelől, hogy nem lesz özönvíz, nem lesz még egy ilyen vízkatasztrófa, globális katasztrófa, mint amilyen volt a vízözön. És ez az ígérete és vállalása Istennek még magába zárta azt, amit ugyancsak a 8. részben olvasunk. Így szól Isten, hogy amíg csak lesz ez a Föld, addig vetés és aratás, hideg, meleg, nyár és tél, nappal és éjszaka meg nem szűnnek. Amit úgy egyszerűen úgy mondanék talán, hogy a természeti törvényeknek a stabilitását ígéri Isten, és azt, hogy biztosítja ezzel Isten a Földön az életnek a kereteit. És ezek után, testvérek, mikor Isten ezeket elmondja Noénak, és így szövetséget köt vele, teljesen egyoldalúan Noé csak áll, és csak elfogadhatja ezt a szövetséget, ezután Isten az ő a szövetsége külső és az ember számára érzékelhető jeleként a szivárványt adja. Tehát a szövetsége külső jelének az a szerepe, hogy az embernek, akivel Isten szövetséget kötött, legyen egy bizonysága, amiről eszébe jutott az élő Isten, aki szent, aki ítél az ellene fellázadókon, de aki könyörül a benne bízókon, aki szövetséget kötött Noéval, utódaival és az állatokkal, hogy özönvízzel nem büntet többé, megőrzi a Földet egy ilyen katasztrófától, és biztosítva a természeti törvényeknek az állandóságát, biztosítja az embernek az életterét. Ez kell, hogy nagyjából az embernek eszébe jusson, ha fölnéz a szivárványra. A szivárványra, ami nem csak Noénak adatott, hanem adatott az egész emberiségnek. És nem csak egy üres jel, adatot, hanem egy olyan jelként, ami annál többet is jelent, mert egyféle záloga annak, hogy amíg az ott lesz, addig Isten betartja ezt az ígéretét. Betartja az ígéretét. Ilyen értelemben a vigasztalásnak, a kegyelemnek a jele az ember előtt is. Bár a szöveg szerint azt láttuk itten, hogy az Isten maga is azt mondja, hogy én nézek rá erre a jelre, ti is ránézhettek, ez egy ilyen érdekes dolog, mi is ránézhetünk a szövetség elé, de Isten itt többször is azt mondja, én tekintek arra, és én akkor, amikor ezt látom, akkor én emlékezem meg az én veletek kötött szövetségemről. Tehát amikor mi fölnézünk a szivárványra, testvéreim, akkor nekünk is eszünkbe juthat az élő Isten, a Szent Isten, az ítélő, az irgalmas, a szövetséget kötő, a hordozó, az életteret nyújtó Isten, és hálával fordulhatunk hozzá, vagy imádattal, de Isten is rátekint, hogy így mondjam, a teremtettség másik oldaláról, és ő is látja a szivárványt, és ő is megemlékezik olyankor arról a szövetségről, amit velünk kötött, és ez hasonlóképpen fontos, sőt, még fontosabb, mint az, hogy mi megemlékezünk ő róla. Nem tudom, ti hogy vagytok ezek után, de én úgy vagyok ezzel, hogy Isten már az ősi időkben elég világosan meghatározta, hogy a szivárvány kire és mire utaló jelenség. Úgy mondanám, hogy ő ezt a jelet már levédte. Ezt a jelet levédte. Meghatározta a jelentését nem egy-két évre, hanem egészen addig, amíg ez az ég és ez a föld lesz, tehát a világ végezetéig. Azóta, testvérek, hogyha mi szivárványt látunk, eszünkbe kell, hogy jusson az égi tüneményről az élő Isten, a Szent, az ítélő, a könyörülő, aki szövetséget kötött Noéval és utódaival, sőt még a jószágokkal is, hogy gondjukat visel, hogy nem engedi többé a vizeket özönvízé dagadni, nem enged olyan esőt, aminek a következménye az, hogy egy globális katasztrófa áll elő, hanem éppen, hogy személyválogatás nélkül biztosítja jószágoknak is, embereknek is a bioszférát, az életteret, és ezt az ígéretét megpecsételte ezzel a jellel, és mindez nekünk a szivárvány láttán, testvéreim, eszünkbe kell, hogy jusson. Sőt, nekünk ma az is eszünkbe juthat, hogy szemmel láthatóan Isten ezt az ígéretét mindeddig betartotta. Mert most itt ülünk, aztán nem söpört el még a világot az özönvíz, egy még egyszeri özönvíz. Az Úr hűséges. Az Úr hűséges. Így a szivárványról mindig róla kell megemlékezzünk. Éppen így tett a kislányunk is, tegnap beszéltünk vele a Krakóban érdegélő kislányunkkal, a Kincsővel, és mondta, hogy apuka, tegnap délelőtt láttam kettős szivárvány Krakó fölött, és le is fényképeztem. Hát olyan érdekes megerősítés volt ez, hogy ma erről fogok prédikálni, és ő meg pont látott egy kettős szivárvány. Hát, de neki is az Úr jutott az eszébe. Az Úr jutott az eszébe. És minden hívőnek az Úr kell, hogy eszébe jusson. Egy érdekes megfigyelést elmondok még itt. Tudnélik, a héber szövegben a szivárványt jelentő szó, az úgy hangzik, hogy keset, ami egy kézívet, egy íjat jelent. Azért is fordítják ugye a régi károliba, ívemet helyezem a felhőkbe. A kézívet, tudnélik, az íjat helyezem a felhőkbe. Isten az Ószövetségben többször úgy kerül elő, például a Jeremiás síralmai könyvéből olvasunk erről, hogy Jeremiás azt mondja, hogy Isten, mint egy harcos, a kéz ívét feszítette meg, és engem tett a céltáblájába, és rám lőtte a nyilait. És valóban ezek az Istennek a villámai, amit a Habakuk könyvében vagy a Zsoltárok könyvében is olvasunk, ezek a nyilvesszők, amiket Isten kilő az ellenségeire tulajdonképpen. És ezt a kesetet, ezt az íjat Isten azt mondja, a felhőkbe helyezem. És ha láttunk már szivárványt, már biztos mindjárt látunk, akkor tudjuk, hogy ez nem egy olyan jelenség, ami egy kihúzott íjra emlékeztet minket, hanem egy olyan jelenség, ami egy földre letett íjra emlékeztet minket. Tehát amikor leteszik a földre. És ez ilyen értelemben is egy érdekes megfigyelés, hogy Isten letette az íját a földre. Tehát, hogy nem harcolok ellenetek most már úgy, ahogy eddig most itt harcoltam. Nem, mint hogyha az ember nem érdemelte volna meg, de Isten azt mondja, hogy most a haragomat majd másra töltöm ki. Ugye mi tudjuk, hogy ez a harag Jézusra töltetett ki, de az emberiségre már olyan formá, mint akkor Isten nem akarja kitölteni az ő haragját. Letette az ívet a földre. Isten szünetelteti a haragját, és kegyelmi időt adott az emberiségnek tulajdonképpen. Tehát meg kell emlékeznünk, testvéreim, erről a csodálatos dologról. Amikor csak szivárványt látunk, hadd terelje az a jelenség, az égi tünemény az élő Istenre a mi gondolatainkat. Na most egy nagyon fontos dolgot megpendítek még itt, de nem tudok ebbe nagyon belemélyülni, de Istennek a távlati terveibe volt az, hogy ő éppen erre a földre, az özönvíz utáni földre küldi el majd az ő fiát. Tehát itt kell megtörténnie majd, később, Isten tudta, hogy ennek később meg kell történnie, itt kell megtörténnie a Golgota keresztjének, a Golgota eseményének, Jézus áldozatának, az emberiség és az egész teremtettség megváltásának, az ő fia által. És Isten, hogy így mondjam, itt nem csak arról gondoskodott, hogy nem csak arra tett fogadást, hogy Noénak és utódainak biztosítja az életteret és az állatvilágnak, hanem arra is fogadást tett, hogy majd ezt azért teszi, hogy itt történjen majd meg ennek a világnak az igazi megváltása. Az a megváltás, az a szabadítás, amire egyébként már a bárka is jelképesen előre mutatott, ami biztosította Noénak és a vele lévőknek a túlélését. Nekünk ugyanaz Jézus, aki biztosítja a túlélésünket, hogy innen az ítélet alá kerülő világból átkerüljünk az Isten új világába. Nos, tehát valahogy ezek kellenek, hogy felcsillanjanak a mi kis buksinkba, amikor netalántán látunk egy égi tüneményt. De hadd lépjek tovább. Mert nem csak, hogy a szivárványnak ez a bibliai jelentése kell, hogy előttünk álljon, hanem eszünkbe kell, hogy jusson az embernek a viselkedése is. A szivárvány alatt élő ember valamiben mesterkedik. Most például azt látjuk, hogy abban mesterkedik, hogy a szivárványt valami másnak a jelévé tegyék, mint amivé Isten tette. Például az ember jelen esetben az úgynevezett szexuális kisebbségek védjegyévé óhajtja tenni azt a jelet, amit Isten másnak a jelévé tett. De tudjuk azt is, hogy úgy tudom, hogy a panteista zöld mozgalmak, a Greenpeace mozgalom is ezt a szivárványt használja jelképként, szimbólumként, illetve a New Age-nek a szellemi irányzata, ami egy új gnosztikus szellemi irányzat, egy direkt keresztjén ellenes szellemi irányzat, ők is ezt használják szimbólumként. Nem tudom, még ki próbálkozik, és miféle jelentésekkel felruházni az égi tüneményt, amit már Isten felruházott egy világos jelentéssel. Annak vagyunk tanulni, hogy az ember ezt az eredetileg az élő, gondviselő, szerető Istenre utaló jelképet nem Istenre, hanem egyenesen, testvéreim, egyenesen az istentelenségre utaló jelképé tegye és használja. Megfossza eredeti tartalmától, jelentését, mint egy kifordítsa, és egy eredeti jelentésével szöges ellentétben álló üzenet hordozójává tegye. Nehogy már az embereknek erről a szivárványról az Úr, a szentsége, az irgalma, az igazságossága, a hűsége, a kegyelme jusson eszébe, hanem valami olyasmi jusson a ti eszetekbe, meg a mi eszünkbe, ami egészen istentelen. Mert akár a New Age-et nézem, akár a panteista zöld mozgalmakat, akár a szexuális kisebbségek, maradjunk ennél a kifejezésnél ügyét, ezek mind olyan dolgok, amikkel Istennek semmi köze nincs. Sőt, ezek kifejezetten Isten ellenére való dolgok. Az embernek a ténykedése, testvérek, hogy az Istentől adott jelet, már jelet is ő találta ki, és ő tette oda, és ő ruházta fel jelentéssel, hogy ezt jön az ember, és megpróbálja a másnak a jelévé, az istentelenségének a jelévé tenni, ebben lelepleződik az embereknek az istentelen gondolkodása. A szívüknek az istentelensége, az Isten ellenessége. Jön a szívébe Istent nullának tekintő ember, veszi a szivárványt, aminek már Isten meghatározta a rendeltetését, azt mondja nagypökhendien, hogy majd én meghatározom a szivárvány jelentését, majd én megmondom, hogy mit jelent, meg mire utal, és így kezdem el használni és értelmezni ezt az Istentől adott tüneményt. És ráadásul, hogy a szívünk romlottságát még aláhúzzuk, és még inkább megerősítsük, az istentelenség bizonyítékaként jellemezhető New Age, panteizmus, vagy az Isten törvényei ellen való szexualitás jelképeként akarjuk használni. Olyan dolgok jelképévé avatjuk, ami az Isten akaratába ütközik. Jön az ember, és provokálja az urat. Az az érzésünk, hogy ez egy provokáció. Én ezt is megmerem tenni, Isten, a te általad teremtett, és a te általad már jelentéssel felruházott jellel. Én azt nem rád utaló jelként értelmezem, hanem veled szöges ellentétben álló dolgok, jelenségek, gyakorlatok jelképeként értelmezem, mert nekem így tetszik, és nem szakad rám az ég. Még mindig ragyog fölöttem a szivárvány. Na éppen ez az a szívbeli istentelenség, testvérek, ami miatt annó vízözönnel sújtotta Isten az emberiséget. Az akkori emberek is pontosan ugyanezt a mentalitást tanúsították Istennel szembe. A mai emberiség ugyanúgy gondolkodik és él, ahogy a Noé napjaiban élő emberiség. Az ember mindig ugyanaz. Nem csak Róma szemper idem, hanem az ember is mindig ugyanaz. Az özönvíz nem változtatott az ember természetén, az ember szívén semmit. Az ember, a mai ember se tanult az elődeinek a sorsából, nem tanult a történelemből. Ugyanúgy megveti Isten, mint ahogy a régiek, ugyanúgy magát isteníti, az énjével van eltelve, mint a régiek, ugyanúgy öntörvényű, mint a régiek, és nem tűr Isten maga felett. Ugyanúgy viselkedünk a szivárvány alatt, ugyanúgy tölítjük meg a földet erőszakoskodással, mint a régiek. És Istennen csodálkozhatunk, hogy ma is megtehetné, hogy özönvízzel veszíti el a földet, de azt ígérte, hogy nem fogja azzal elveszíteni. És tartja ezt az ígéretét annak ellenére, ahogy az ember viselkedik vele szembe. És ahogy érez az ember vele szembe. A harmadik pontra térek, testvérek, mert nem csak az ember viselkedésére érdemes itt rá fókuszálnunk, hanem az Isten viselkedésére is. Nem csak az ember viselkedése döbbenetes a szivárvány alatt, hanem az Isten viselkedése a szivárvány fölött. Ő tartja magát az ígéretéhez, és azzal teljes összhangba jár el. Nem csak, hogy nem büntetett özönvízzel, de még mindig biztosítja a vele szembe így gondolkodó és érző emberiségnek az életfeltételeket és az életteret. Gondot visel a teremtett világára, és ennek haszonélvezője minden hívő is, de minden hitetlen ember is. A gondviseléssel hordozza Isten még mindig ezt a földet, ami megtelik, megtelt, megtelik erőszakoskodással. És amit Isten még cselekedett, testvérek, még cselekedett, az, hogy eljött erre a földre. Egyenesen eljött erre a vízözön utáni világba, eljött Jézusban a szivárvány alá az Isten. És végigjárta Isten emberként az útját. A keresztfán halt meg ez a Krisztus. Az emberiség bűneit és azok igazságos isteni ítéletét vette magára. Aztán feltámadt a halálból, ma is él. Lát minket, hall minket, ismer minket, szól hozzánk. És hinnünk kell abban, hogy ő megbékítette irántunk az atyát, mert ezt mondja az írás. És van bocsánat minden bűnömre, minden bűnötökre, minden bűnünkre. Őt kell elfogadnunk, Krisztust kell elfogadnunk, és így kell az Istenhez térnünk, visszatérnünk, megbékülve vele, aki már megbékült velünk. Itt utalok megint arra, amire már utaltam, hogy Jézusnak a személye árnyékozott volt a bárkában. Az az ő személyének az árnyéka. Ahogy mondtam már, hogy a bárka biztosította, mint egy tárgy, a Noénak és a vele lévőknek a túlélését, a átkerülésüket egy megtisztított földre. És ez mégiscsak egy árnyék, egy kép. Jézus az, akiben híve, akit követve, mi is túlélhetjük az Isten ítéletét, amiről majd mindjárt beszélek még. A tűzvihart. Nem a vízvihart, hanem a tűzvihart. Jézus az a bárka, aki átment minket innen Isten új világába. Isten tehát, testvérek, nem csak, hogy ezt a ellene lázadó embervilágot így a tenyerén hordozza mind a mai napig, közben az embervilág egyfolytában ellene acsarkodik, hanem még ráadásul el is jött ebbe a világba, a szivárvány alá, és itt meghalt ezért az embervilágért, hogy kegyelmet találjunk. És bejuthassunk a vele való közösségbe, abba a szeretet kapcsolatba, és egyszer bejuthassunk majd az új égre és az új földre is. Nagyon fontos dolog, testvérek, hogy lássuk persze az embert is, hogy mit művel itt a Szegeden is, meg mindenfelé, de még fontosabb, hogy azt lássuk, hogy Isten mit művel a szivárvány fölött és alatt. És így térek a negyedik pontunkra, mert eszünkbe kell, hogy jusson a szivárványról a végső ítélet is. Utaltam rá, hogy eljön a nap, a Biblia szerint, amikor Isten újra büntet. Igazságosan büntet. Abszolút igazságosan büntet. Egy szó nem hangozhat el arról, hogy ő igazságtalan. Abszolút igazságosan büntet. A teremtettsége fölött, mint teremtője, mint gondviselője, azt csinál, amit akar. Ő szuverén úr, és nem érdekli az embereknek a vélekedése erről. Ő ítéletet fog, globális ítéletet fog gyakorolni, ahogy ezt ő maga elmondta. És ezek a dolgok, testvérek, eszünkbe jutatják, hogy Istent és az ő törvényeit nem lehet önmagunkat istenítve és abszolutizálva a végtelenségig nullának tekinteni. Őt figyelmen kívül hagyni. Isten nem fogja engedni, hogy az istentelen ember végképp elteljen önmagával, és végképp elszemtelenedjen. Az ítélete utol fog érni az igazságos ítélet, testvérek, mindenkit. Élőket és holtakat. Ahogy mondjuk a keresztjének hitvallásába. Eljön ítélni élőket és holtakat. Így mondja, eljön az Úr nagy és rettenetes napja, ahogy már az ősi proféták megmondták, és hogy az apostolok kijelentették. Erről beszélt az Úr Jézus Krisztus. Erről beszélt Pál apostol, vagy Péter apostol. Világosan szóltak, és egybehangzóan utaltak arra, hogy az utolsó ítélet napja az tűzben jelenik meg. Addig a napig Isten betartja az ígéretét, de az a nap, ugyanúgy, hogy az özönvíz napja, vagy napjai eljöttek, ez a nap is el fog jönni. Semmi kétségünk ne legyen. Nem lesz több vízözön. Addig a napig lesz vetés, aratás. Nappal, éjszaka, hideg, meleg, minden lesz. De egyszer ez véget ér. Egyszer ez véget ér. És azt, testvéreim, hogy nekünk eszünkbe kell, hogy jusson a vízözönről a tűzözön napja, ez egészen megdöbbentő módon áll előttünk Jézusnak a szavaiba. Jézus azt mondja, hogy ez a két esemény összetartozik egymással. Ahogy a Noé napjaiban volt, úgy lesz az ember fiának napjaiban. Ezt mondja Máté evangéliumában. Ahogy akkor az emberek ettek, ittak, adtak, vettek, és nem vettek észre semmit, ugyanúgy lesz majd az emberfiának, az ő visszajövetelének előestéjén is. Az emberek nem gondolnak arra, hogy visszajön Jézus, és véget ér itt a földnek a történelme. Az emberek el vannak bizakodva, és azt hiszik, örökké élünk. Tervezzük, hogy mi lesz 2300-ban, meg 2800-ban, meg nem tudom mikor. Mi van, ha véletlenül visszajön Jézus időközben, és utolsó ítéletet tart. Nem lesz, lehet, hogy hónap se lesz. Nem tudjuk ezt a napot és az órát, testvérek. De a két esemény összetartozik. Ahogy akkor volt, úgy lesz az emberfia eljövetele előtti napokban is. És azért az is megdöbbentő, testvérek, hogy a jelenések könyvét, amikor olvassuk, a véget bejelentő angyal, ahogy megjelenik, körülötte szivárvány van. A világ végét jelentő angyal, a szivárvány körülötte. A jelenések könyvének a 10. részében olvassuk ezt, illetve még előbb a jelenések könyve 4. részében a visszatérő Jézus Krisztusnak a trónja körül is szivárvány ragyog. Mindig, Isten mindig őrzi ezt a jelet. Őrzi ezt a jelet, testvérek, és az mindig rámutató jel lesz, ahogy volt eddig, úgy ez lesz. Addig, testvérek, az Isten szivárványa még itt ragyog fölöttünk, addig a napig, tudnélik, ragyog fölöttünk. Még tart a kegyelmi idő a megnyomorodott, istentelen, Isten ellen lázadó embereknek, Európa népének, hogy lebontjuk, magyarságnak, Szeged népének is. Ez egy kegyelmi időszak, egy istentelenné váló kultúrának, egy antikeresztjénné, egy posztkeresztjénné váló kultúrának. Isten még mindig vár. Az íj még mindig le van téve. Egyszer majd fölveszi az Isten. Az lesz a végső nap. De addig még vár, és tartja a Noénak és utódainak tett ígéretet. Vár arra, hogy az emberek Krisztusra nézzenek. Mi is Krisztusra nézzünk. Higgyünk benne. Bemenjünk a mi bárkánkba, és túléljük majd azt a napot, amikor Isten fölveszi azt az íjat, és újra lőni kezd. Kegyelem ideje ez, testvérek, azoknak, akik ragaszgatják mindenfele a szivárványos matricákat itt Szegeden is, meg világszerte. Kegyelem ideje. De nem csak nekik, testvérek. Kegyelem ideje azoknak is, akik jó emberek. Vannak jó emberek a világban, akik azt hiszik, hogy azért, mert ők jó emberek, ugye maguk mércéje szerint, azért Isten kegyelmesen néz rájuk. Nincs ilyen, testvérek. Nincs ilyen. Isten lőni fog a jó emberekre is, az önmaguk előtt igaz emberekre, akik Jézus nélkül gondolják magukat igazaknak és elfogadhatónak az Isten előtt. És Isten lőni fog, testvérek, a vallásos emberekre is, akik a szívük hitetlenségét, meg elbizakodottságát a vallás leple alatt próbálják megélni és megvalósítani. Isten nem lehet becsapni, ő nem elégszik meg azzal, hogy valaki külsőképpen vallásos. Elmegy a templomba, néha imádkozik egyet, egy mi atyánkot, néha gyón valamit, vagy mit tudom én, mit csinál. Ez kevés. Isten mit mond? Már a zsidóknak mondja, szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, minden erődből. Isten nem elégszik meg ilyen kis morzsalékokkal, amiket odalökünk neki. Ő neki mindenestől kellünk. Aki velem nem takar, mondja Jézus, az tékozol. Nem állhat meg az Úr nyilai előtt, testvérek, se az ateista, se a LMBTQI, se a formálisan vallásos, se a formálisan kegyes ember. Ő a szívünket akarja. Azt akarja, hogy egyenesen mindenestől Jézushoz tartozzunk, és elkötelezzük magunkat ő mellett, az ige mellett, és kövessük ezt, amit elénk tár. Haladékunk van tehát, testvérek, de számítsunk arra, hogy többé nem lesz szivárvány a föld felett, e föld felett, és az a nap már azt jelenti, hogy lejárt a kegyelmi idő. És jusson eszünkbe végül 5. pontunkban, hogy mit kell nekünk tenni. Mit kell nekünk tenni, ha valahol szivárvány látunk az égen, testvérek, akár földi más helyeken, akár ajtón, ablakon, újságban, vagy más helyeken, gyakoroljuk, testvérek, mi mindig az Istenre tekintést. Gyakoroljuk mindig. Forduljunk imádattal az Úr. Nem ezt akarják elérni, de hadd érje el az Úr. Mi tekintsünk föl az Úrra, és imádjuk őt a szívünkbe. Egy fohászt mondjunk neki, hogy mi téged imádunk, Urunk. Ez a jel, ez levédett jel, trademark. Ez már a te jeled. Ez rád utal. És mi most hozzád jövünk, és imádunk téged, aki szent vagy, aki igaz vagy, aki könyörül, aki hűséges vagy, aki még mindig ilyen türelmesen hordozol bennünket, pedig látod, mit csinálunk. Én is mit csinálok. Tehát forduljunk az Úrhoz, aki életteret ad nekünk, még mindig nem nézve a mi nem törődömségünket, egoizmusunkat, ő iránta való megvetésünket. Legyen ez egy teendőnk. És aztán a másik dolog, ami eszembe jutott, hogy mit tehetünk, hát az ő lénye, testvérek, bennünket szent életvitelre kötelez. Ugye azt mondja Péter apostol, miután beszél arról, hogy eljön a vízözön után a tűzözön napja, ezeket várva, mármint hogy a tűzözön után egy új ég és új föld lesz teremtve, ezeket a csodákat várva, igyekezzetek, mondja a hívőknek, igyekezzetek, hogy szeplő nélkül és hiba nélkül valóknak találjon titeket békességbe. Törekednünk kell arra, testvérek, hogy a gondolatainkat, a szívünket, az érzéseinket, a tetteinket, a szavainkat hozzáigazítsuk Isten igéjéhez. Föl nem hagyható törekvésünk kell, hogy legyen ez. Hogy egész lényünkkel valahogy, egész életünkkel, magatartásunkkal, viselkedésünkkel valahogy harmonizálni kezdjünk az Úrral, az ő igéjével, amit nekünk kijelentett. Erről ne tegyetek le. Ezeket várva igyekezzetek, hogy szeplő nélkül, hiba nélkül valóknak találjon titeket békességben. És ha valahol szivárványt látunk, testvérek, akkor még megtehetünk egy harmadik dolgot is, tudnélék, imádkozhatunk az embertársainkért. Imádkozhatunk azokért, akik itt élnek a szivárvány alatt, akik élvezik az életet, mert Isten betartja azt, amit Noénak és utódainak ígért, és eközben a jóságával, meg a hűségével, meg a türelmével visszaélve azon mesterkednek, hogy szaporítsák a vétkeiket. Újra meg újra tanújelét adják annak, hogy mennyire gonosz a gondolkodásuk. Mennyire fontos dolog, testvérek, hogy valaki ezekért az emberekért imádkozzon. Te meg én. Imádkozzunk értük, hogy adjon nekik az Úr megtérést, adjon nekik elgondolkodást, hogy adjon nekik bocsánatot, amikor hozzátérnek, és higgyenek Jézusban ezek az emberek, és álljanak az ő követésébe, az ige követésébe, mielőtt nem késő. Noé is beszélt a kortársainak arról, hogy emberek, az Isten mit mondott nekem? Ő mondta, építsem ezt a bárkát. Miért építed ezt a bárkát? Azért, mert jön az ítélet. Béküljetek meg az Istennel, drága kortársaim, mert egy nagy röhögés volt a válasz. Míg el nem söpörte őket az özönvíz. Noé meg túlélte. Nekünk is, testvérek, kell imádkoznunk ezekért az emberekért. És ahogy Noé tette, ez az utolsó, ami így eszembe jutott teendőként, valóban tanúságot kell tennünk, testvérek. Nekünk beszélnünk kell. Engem is megihletett ez a szivárványos hét. Titeket is megihletett ez a szivárványos hét, de más is. Abba az irányba, hogy beszéljünk Noé utódainak, itt vannak körülöttünk, mi is azok vagyunk, beszéljünk Noé utódainak, leszármazottainak az Istenről, az élő Istenről, a Biblia Istenéről, az ő kegyelméről, az ő szeretetéről, és hívjuk őket, hogy gyertek ti is, higgyetek az Úrban, és térjetek hozzá, mert jön egy ítélet még, és azt nem fogjátok túlélni, azt a kárhozatba fogtok jutni azon a napon, ha nem hisztek Jézusban. Csak akkor juttok át az új égre és az új földre, ha hisztek Krisztusban, és így az Istennel megbékültök. Nincs más lehetőség. Borítsuk mi is szivárványba Szegedet, testvérek. Az volt a cikk cím, hogy borítsuk szivárványba Szeged, hogy szivárványba borul Szeged. Hát borítsuk mi. Tanúságot téve a szivárvány Istenéről. A kegyelem Istenéről, az irgalom Istenéről. Olyan jó egyébként, és ezzel zárjuk le a gondolatmenetünket, testvérek, hogy a földös szivárványa, ami így látjuk most, hogy túl mutat önmagán az élő Istenre, nem tűnik el örökre, mert nem csak a vég angyala van körülvéve ezzel a szivárványon, és nem csak az Úr Jézusnak a trónja van körülvéve, hanem Ezékiel próféta látomásában azt látjuk, hogy Isten trónja körül is szivárvány van. A Szent Háromság Isten trónja körül is ragyog a szivárvány. És ez mindig ragyogni fog, testvérek. Ez az égi tünemény. Mindig ragyogni fog. Színei, a kék, a piros és a zöld, a főszínek, juttassák eszünkbe a kék a vizet, a vízözönt. A piros juttassa eszünkbe a tűzözönt. És a zöld juttassa eszünkbe az új eget és az új földet, ahova egyedül Krisztus által tudunk eljutni. Segítsen bennünket az Úr, hogy Krisztus hívő, valóban az ő igéjét, akaratát követő emberekké, másokért imádkozó, róla tanúságot tevő emberekké, szent életű emberekké váljunk egyre inkább, lépésről lépésre. Amen. Jöjjetek, testvéreim, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Köszönjük neked, mennyei édesatyánk, hogy te meghatározod ennek az égi tüneménynek az értelmét, ennek a jelnek a jelentését, és köszönjük, hogy mi ezt most a szívünkre vehettük, segíts el, hittel elfogadnunk, és forgatni magunkban mindazt, amire tanítottál. Segíts bennünket, Urunk, hogy megértsük, hogy te szereted a szivárvány alatt élőket. Ezt az ellened olyan ellenségesen viszonyuló, a te törvényeidet megvető, önmagát istenítő, öntörvényű embervilágot, melyben mi is tartozunk. Köszönjük néked, hogy még tart a kegyelmi idő. Köszönjük néked, hogy te magad is eljöttél ide a szivárvány alá Krisztusban, és itt a Golgotai keresztre mentél. De köszönjük néked, hogy a megváltás elvégzése után feltámadtál, Jézusunk, és élsz. És most a szivárvány fölött vagy, ülsz az Atya Istennek a jobbján, és onnan leszel eljövendő ítélni élőket és holtakat. Urunk, köszönjük, hogy eszünkbe juttatod a végítéletet, ami még előttünk van. Köszönjük néked, hogy addig van életterünk, de akkor megszűnik ez az élettér, és az elemek égve felbomlanak, és minden felbomlik. És köszönjük néked, hogy ott megjelenik majd a te trónod, az ítélő trón, és ott mindenkinek meg kell jelenni előtted, és számot kell adni arról, hogy hitte te benned vagy nem. És köszönjük néked, hogy te majd igazságosan ítélsz az emberek fölött is. Köszönjük néked azt, hogy majd egy új eget és új földet teremtesz, melyben igazság lakozik. És köszönjük néked, hogy ott ragyog majd fölötte az Isten trónja, és fölötte a szivárvány. Köszönjük néked azt, hogy ezek a perspektíváink lehetnek, és kérünk téged arra, hogy segíts most itt, a szivárvány alatt, benned hívő emberként szent életre törekedni. Segíts másokért imádkozni, segíts róla tanúságot tenni, és hívni az embertársainkat a beléd vetett hitre. Legyenek akármilyen bűnökbe elsüllyedve, legyenek akármilyen tévutakon, segíts, hogy tudjuk szeretettel hívni őket a te követésedre. Köszönjük te néked, Urunk, hogy gondot viselsz rólunk. Áldunk azért, hogy itt lehetünk ebbe a templomba. Köszönjük ennek a templomnak minden eddigi berendezését, és köszönjük, hogy most egy új orgonával is gyarapodhattunk. Köszönjük te néked, és áldunk azért, mert te berendezted ezt a kultuszhelyet, hogy itt tényleg az evangélium hirdettessék, és te igaz imádatot kapjál. Méltó módon legyen az énekünk is kísérve. Köszönjük néked, Urunk, ezt az orgonát, köszönjük a készítőjének, aki nekünk átadta. Köszönjük te néked, és kérünk, hogy áld meg ezt a kedves testvérünket, barátunkat. Kérünk téged arra, hogy hordozzad őt családjával együtt. És add, hogy ez a hangszer, amíg csak itt van, valóban a te dicsőségedet tudja zengeni. Segíts, hogy ne öncélúan legyen itt, hanem a gyülekezeti éneket is segítse, hogy tudjuk vele együtt dicsérni az Urat, és tudja ő is velünk együtt dicsérni az Urat. Segíts, Urunk, bennünket, és áld meg közöttünk ezt a tárgyat is, mint ahogy minden egyebet is, Urunk. Leginkább azért kérünk, hogy az embereket áld meg. Áld meg a betegeinket, a szenvedő testvéreinket kórházakban. Légy különösképpen is azzal a családdal, akik az elmúlt héten kellett, hogy búcsúzzanak a szerető édesapától, nagyapától, dédpapától. Vigasztald meg ezt a családot, Urunk. Hajolj le hozzájuk, és add, hogy megérezzék a te szeretetedet, a te közelségedet. És hogy benned, Krisztus, minden megvan, amit elveszítettek, sőt, annál sokkal több is. Kérünk téged, hogy légy te, aki letörlött könnyeiket, és fölemeled őket szomorúságukból. Köszönjük néked, Urunk, hogy meghallgatod a mi esedezésünket. Nagy nevedért, nagy neved dicsőségéért. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által.